Hát nem csoda, hogy a dél-koreai kommentátor páros elragadtatta magát, nem maradt el a dráma a mai napon sem, megvan az összes nyolcaddöntő párosítás, a csoportküzdelmek utolsó napján is jelentkezik a katarodó, a teljes terjedelem világbajnoki kibeszélője, Bán Tiborral próbáljuk meg megfejteni, hogy mi történt a G és a H csoportban. A H csoportban rendeztek egy Dél-Korea-Portugália mérkőzést, amelyet megnyert végül Dél-Korea, úgyhogy Orta góljával már az 5. percben vezettek a portugálok, Kim Jung-won és Hwang Ki-chan tudott fordítani, utóbbi a 91. percben, és hát azért ehhez hozzájárult az, hogy a többi olyan nagy csapathoz képest a portugálok sem követtek más metódust, akik már tovább jutottak, hogy itt is kicserélte a csapat jó részét Fernando Santos, 6 helyen változtatott, Ronaldo maradt a kezdőben.
Igen, hát amíg Ronaldo kezdő akar lenni, addig ő kezdő lesz. Köszöntök mindenkit, sziasztok! Igen, a portugál az 5. percben előre kerültek, és nyilván annyira megnyugodtak, hogy 3 évvel ezelőttben jártam, akkor láttam ennyire nyugodt portugálokat ilyen délutáni kávézás közepette, és tényleg az volt az őzős pályán lévő kis csészehik a kezéből, mert egyáltalán nem érdekelte őket, hogy mi történik a meccsen. Arra szerintem mondjuk az egyenlítő gólig egyik csapat sem számított, hogy itt jöhet még valami fóla.
Igen, ugye itt Daló centerezése után született meg Horta vezető gólja, ami tényleg valóban nagyon kényelmesítette a portugálokat. Dél-Korea egy szöglet után egyenlített, ez annyira nem volt benne egyébként a játékképében. A legnagyobb sztárjuk természetesen Son Heung-min, akinek ma sem volt jó napja, láthatóan borzasztóan zavarja az a maszk, amiben kénytelen játszani. Ettől függetlenül Hwang Ki-chan hosszabbításban szerzett gólján előadta a gólpaszt. Ami érdekes, hogy a két csapat két VB mérkőzése egyaránt dél-koreai győzelmet hozott. Az első az még pont egy dél-koreai rendezésű VB-n 2002-ben, 20 évvel ezelőtt.
Igen, hát az a meccs és az a VB egy kicsit más miatt volt furcsa, de valószínűleg nem ezek a keretek azok, amikor meg kell magyaráznunk, vagy érdemes elmagyaráznunk, hogy a 2002-es világbajnokságon mi minden történt, ami mondjuk a szürrealitás határát súrolja, sőt azon túl is volt. Igen, ezek a koreaiak szerintem az egyenlítő gólig nem nagyon hitték el, hogy itt lehet keresni valójuk. Aztán utána felbátorodtak és mentek, amennyire tudtak. A végén pedig hát sikerkoronázta az erőfeszítéseiket, de az, hogy tovább jutottak, ahhoz hát kellett Uruguay is.
Igen, Dél-Korea meccse hamarabb ért véget, mint a Gána-Uruguay, ahol hihetetlen izgalmak voltak. Tudjuk már utóbb, hogy egyetlen egy gólon múlott az, hogy végül Dél-Korea be tudott előzni, és portugálok mögött ők jutottak tovább. Ugyanis Gána-Uruguay 0-2, Darás Caeta szerzett a 26. és a 32. percben is gólt. A brazil Flamengo csatáráról van szó. Ez volt Uruguay 2 szerzett gólja a tornán, és ez kevésnek bizonyult, mert hogy Dél-Korea 4-et szerzett, és ugyanannyi ponttal végzett a két csapat a táblázaton, és ugyanúgy 0-as gól különbséggel. A különbséget valóban ez jelentette, hogy a dél-koreaiak betaláltak például 2-szer azon a mérkőzésen ugye a portugálok ellen.
Igen, hát nagyon rossz volt látni, hogy egy Suárez, Cavani, Nunes 3-as egyetlen egy gólra sem volt képes ezen a világbajnokságon. És abban pedig még szomorú belegondolni, hogy hát egy a mi generációnk idoljai közül, mondjuk Cavani és Suárez szinte egészen biztos, hogy többet világbajnokságon nem szerepel. Hát rajtuk nagyon-nagyon kijött, hogy mennyire öregek. Nunezen pedig az jött ki szerintem, hogy ő még nagyon kevés ahhoz, hogy a vállára vegyen egy ilyen szintű válogatottat, mint az uruguayi, mondom, annak ellenére, hogy ilyen szintű, hogy ezen a világbajnokságon egészen csapnivaló produkciót nyújtottak.
Itt azért azt el kell mondani, hogy a 15. percben megvolt az esélye Gánának is arra, hogy megszerezze a vezetést. André Ayew büntetőt hibázott, és Rocsett kapus volt az, aki az 5. védést könyvelhette el 11-eseknél ezen a világbajnokságon. A korábbi csúcs VB-ken 5 volt, ez most már megvan, a 2002-esen sikerült ennyi, de hát itt még előttünk van a teljes egyenes kieséses szakasz.
Így van, hát mondhatnám azt, hogy ez annak köszönhető, hogy nagyszerűen koncentrálnak a kapusok ezen a világbajnokságon, ami persze így van, de szerintem ez sokkal inkább oda vezethető vissza, hogy a legnagyobb sztárok, akik a legnagyobb klubokban játszanak, és hát ugye általában egy VB-n ők lövik a 11-eseket, mentálisan iszonyatosan fáradtak. Tehát ha nem is feltétlenül EU esetéből kell kiindulni, de mondjuk Messi és Lewandowski szerintem kiválóan illeszkedik ebbe a sorba, akik azért nagyon fontos helyzetben elég ritkán hagynak ki 11-est, de most egyszerűen nem tudtak annyira koncentrálni, hogy gólt szerezzenek.
Igen, itt ugye a második félidőben 2-11-es számon kértek az urugvaiak is a játékvezetőn. Daniel Zibert, Núñez és Amárti eseténél még kiment a VAR monitorhoz a pálya mellé. Cavani, amikor elesett a 16-oson belül, ez később volt, akkor még csak vissza sem nézték az esetet, mármint hogy nyilván a VAR szobában igen, de a pályán lévő játékvezető nem. Hát Cavani nem csoda, hogy a levonulásakor felborította a VAR monitort. Talán az volt egy kicsit neccesebb.
Igen, hát én Cavani és a VAR irányába is elfogult vagyok, pont ellentétes irányban. Cavanit mindig is imádtam, és hát aki focizott már velem ez egy csapatban, az tudja, hogy a vérmérsékletünk is hasonló, úgyhogy szerintem én is felborítottam volna azt a VAR monitort. Nálam az 11-es volt. Az Amárti eset az nálam nagyon-nagyon határeset. Igazából az nálam olyan volt, hogy ha megadják, akkor se csodálkoztam volna, és így sem dőltem azért a kardomba, hogy nem adták meg.
Igen, ugye itt Dárászkájét a második golyánál Suárez nevéhez fűződik a gólpassz. Ő kezdett, és a 66. percig a pályán volt. Cavani érkezett a helyére, két hatalmas csatáregyeniség, valószínűleg utolsó világbajnokságát láthattuk, és hát pont emiatt volt rendkívül szívfacsaró Suárez zokogása. Már a lefújás előtt, de hát akkor vált igazán ez erőteljessé, amikor még a hármas sípszó is megérkezett.
Igen, hát neki nem volt egy jó napja, hát nem tudom, aki figyelte a készfogást, hogy a gánai játékosok, különösen azok, akik már játszottak, azok azon az ominózus kezezős 11-es kihagyós világbajnoki negyeddöntőn, azok úgy néztek Suárezre, mint hát egy darab ürülékre gyakorlatilag, vagy rá se néztek, és hát a végén pedig elsiratta a válogatott karrierjét, azt gondolom, ami nagyon dicsitelenül ért véget, ahhoz képest, hogy mekkora klasszis volt Luis Suárez.
Hát akkor mekkora klasszisok voltak ebben az urugvái válogatottban, és mégis a kiesés sorsára jutottak itt a csoportkörben. Menjünk tovább a G csoportra, mert megvan ugye a teljes párosítás ebből a négy továbbjutóból. Brazília, Kamerun 0-1. Hogyha valaki nem látta a mérkőzést, az valószínűleg meglepődik. A 92. percben Abubakar lőtte, vagy fejelte egészen pontosan az első gólt a brazil válogatottnak. A hosszabbításban sikerült mindez, és ki is állította a játékvezető második sárga lappal gólörömért, mert hogy levette a mezét, és már korábban is figyelmeztette a játékvezető, egy olyan gólt ünnepelve, ami egyébként nem ért továbbjutást Kamerunnak.
Igen, ő nagyon boldog volt, és úgy döntött, hogy igazából most büntetlenül eltiltathatja magát, mert a nyolcaddöntő veszélye nem nagyon fenyegette. Igazából hát, gólt lőtt a brazilok. Azt azért nem minden nap adatik meg egy játékosnak a világbajnokságon. De aki nagyon szereti a brazil válogatottat és a brazil futballt, és esetleg nem tudta megnézni ezt a mérkőzést, azt javaslom, hogy ne is tegye, mert semmi köze nem volt a brazil válogatotthoz annak a csapatnak, amelyik pályára lépett, bár tény, hogy brazil állampolgárt alkották, és egyébként nagyon jó játékosok alkották, de eszméletlenül nem érdekelte őket ez a meccs, és ez minden sejtjükből sugárzott, és nem is próbálták szerintem titkolni.
De vajon honnan tudta azt Abubakar, hogy nem fog gólt szerezni Szerbia, mert csak ennyi hiányzott a kameruni továbbjutáshoz?
Hát igen, de akkor nem vagyok Abubakarnak semmiféle ismerőse, de azt tudnám javasolni, hogy várja meg a szerb gólt, és utána dobáljon le magáról, amit csak szeretne. Így előre örült a szerbek sikerének, ami hát elmaradt, és így elég ciki lett. Mert ha abban a pillanatban mondjuk a szerbek lőttek volna egy gólt, akkor szenzációs megoldás, de így eléggé hülyén nézett ki.
Igen, hát azért nem szabad elmenni amellett, hogy milyen elképesztően erősnek tűnt ez a brazil B csapat. Edersonnal, Fabinhoval, Gabriel Jesus-szal, Martinellivel, csupa olyan játékossal, aki kulcs szerepet játszik európai élcsapatokban.
Hogyne, hát ha azt nézzük, hogy milyen klubokban játszanak, és mondjuk milyen, akár csak trófeákat nyertek ezek a játékosok, akkor azt gondolom, hogy egy 26-28 gyengébb kezdőcsapatot láttunk már ennél a brigádnál a VB-n. De hát ők a pályán pihentek rá a nyolcaddöntőre, ahol azért várhatóan nem sokan fognak kezdeni közülük. Ezt lealibizték, ezt a meccset, és még az sem nagyon zavart őket szerintem, hogy a végén kikaptak.
Az viszont esetleg aggasztó lehet számukra, hogy egyre több a sérült a csapatban. Neymar és Danilo után ugye Alex Telles és Alexandro is megsérült, akik mindketten utóbbiak balhátvédek, úgyhogy ott akár vékony is lehet ez a brazil keret.
Hát vagy eljön az ifjú Dani Alves ideje, akivel az elmúlt 47 évben, amióta brazil válogatott, szerintem sok minden történt már, de nem emlékszem, hogy valaha balhátvédet játszott volna. Igaz, mondjuk Roberto Carlos vagy Marcelo környékén nem is nagyon merült fel, hogy esetleg átvezényeljenek bárkit a jobb oldalról. Hát most még ez is megtörténhet, de mondjuk azért Dél-Korea ellen nem lesz különösebben könnyű dolga, hogyha ez így alakul, mert ott azért láthatatlanban azt mondom, hogy nála gyorsabb játékossal fog találkozni, bár mondjuk szerintem ez az elmúlt 10 évben minden egyes mérkőzésen így volt, és azért általában megoldotta.
A brazilok veresége azt jelenti, hogy egyetlen 100%-os csapat sincs ezen a tornán. Szerbia-Svájc 2-3, nagyon korán sikerült megszerezni a vezetést a svájci csapatnak, Shaqiri góljával, Mitrovic és Vlahovic góljával fordítani tudott a szerb csapat, de aztán Embolo egyenlített, és Freuler végül a 48. percben a győztes gólt is bevitte, és hát ebből már kitalálhattátok, hogy egyszerre volt a pályán kezdőként méghozzá Vlahovic és Mitrovic. Sejtettük, hogy elkövetkezhet ez a pillanat, de végül úgy is döntött Pixi Stojkovic, hogy meghúzza ezt a nem túl váratlan, de annál bátrabb döntést.
Igen, és én a végeredmény ellenére azt mondom, hogy igaza volt, mert sokkal jobban nézett ki ez a szerb válogatott, legalábbis elől, vagy támadásban, mint az előző két meccsen. Az elején, az első félidő az nagyon-nagyon tetszett nekem, bevallom, ezt néztem nagyobb képernyőn, és a brazilt kisebben, mert ott számítottam kisebb szenzációra. És az volt az érzésem, mint egy-egy kézilabda mérkőzésen, hogy egyszer az egyik csapat vezet egy góllal, egyszer a másik, és igazából azt fog dönteni, hogy éppen melyik csapat vezet egy góllal, amikor váratlanul lejár a játékidő. Aztán a második fél időben már azt láttam a szerbeken, hogy abban nem nagyon hisznek, hogy ők még egyszer vissza tudnak jönni, és még egyszer két gólt tudnak szerezni válasz nélkül. Aztán jött a fáradtság, és hát néhány szerbnek azért fejben nagyon hamar kiütközött a délszláv vére, és egy kisebb-nagyobb tömegverekedés azért össze is jött, ami remélem, hogy a felvétel pillanatában már nem tart, de egy picit azért aggódom néhány svájci labdarúgóért.
Igen, 8 sárga lap, nagyon feszült meccs volt, és hát tényleg voltak olyan tömegjelenetek, amiknél nem tudtam, hogy mikor fog tudni folytatódni a játék. Ehhez képest egyébként egészen gyorsan sikerült a játékvezetőnek rendet tenni, hogy micsoda indulatok dolgoztak ott a futballistákban. Vlahovic góljával fordított egyébként Szerbia, és a Juventus csatára elég furcsa módját választotta a gólörömnek. Itt a férfiasságát mutogatta kifelé a nadrágen keresztül szerencsére, utalva ezzel a bulvár hírekre, mely szerint ugye különböző párcserék történtek a horvát, vagy bocsánat, a szerb válogatott edzőtáborában. Nem tudom, hogy érdemes-e ezzel egyáltalán egy játékosnak meccsen foglalkoznia. Miután egyébként sajtótájékoztatón nyilatkozta Szlahovics, hogy nem volt ilyen.
Igen, ez a szerb csapat egy nagyon jó közösség, egy nagy boldog swinger klub gyakorlatilag, és a csapat egységnek úgy látszik, hogy a feleségek is a szerves részei. Elég jól sikerült az a gólöröm, markáns fiatalember Vlahovic, de hát remélem, hogy komolyabb sérülés nem szenvedett, mert most már aztán mehet vakációzni és várja a csapat.
Így van, hát Svájccal kapcsolatban meg azt kell megjegyezni, hogy masszívan ott van a világélmezőnyében. Az utolsó 6 világversenyén mindig tovább jutott a csoportból, ez 3 VB most már, és előtte 3 Európa-bajnokságon is mindig sikerült kiharcolni az egyenes kieséses szakaszba jutást. Ez nyilván nem lehet véletlen.
Ez így van, egy rendkívül kellemetlen ellenfél. Az angol nyelvterületen azt szokták mondani, hogy a pain in the S kategória, akik ellen borzalmasan rossz játszani, nem azért, mert mindenkinél ügyesebb játékosaik vannak, hanem elképesztően harciasak, masszívak, és amit tudnak, azt a szintet, ami nem a legmagasabb szint a világon, szerintem minden egyes mérkőzésen legalább 80%-ra hozzák, és ez egy döntetlenre gyakorlatilag bárki ellen elég, onnantól pedig már egy egyenes kieséses szakaszban, mint azt a tavalyi EB-n is láttuk, nagy részben a szerencsödön.
Bán Tibornak nagyon szépen köszönöm a szakértelmet, így tehát Brazília, Dél-Korea és Portugália, Svájc, ez a párosítás ebből a két csoportból. Holnap pedig már megkezdődnek a 8-ad döntők, 16 órakor egy Hollandia Egyesült Államokkal és egy Argentina-Ausztrália mérkőzése a 20 órától. Természetesen a katarodók folytatódnak az egyenes kieséses szakaszban is, most már nem 4, hanem csak 2 mérkőzést kell átbeszélnünk, és ezt meg is fogjuk tenni, úgyhogy köszönjük a mai meghallgatást azoknak, akik már nyugovóra térnek, jó éjszakát kívánunk, akik pedig most kezdik a napot, nagyon kellemesen töltsék azt. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.